Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 133. Zsoltárunk első versét. Íme mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség, a békével együtt laknak. Kérem a kántorunkat, hogy a dallamot uniszónó játssza el, és utána fogjuk majd énekelni. A gyülekezet foglaljon helyet. Megkérem Sándort, hogy a csapóajtót nyissa ki, hogy egy kis levegő mozgás legyen a két ablak között. Mind a két organista testvérünk, aki szokott szolgálni, most távol van, így törőné emőke testvérünk, a karnagyunk ült az orgonához. Ő kíséri az énekünket. Múlt vasárnap 30-an a gyülekezetből a kassai magyar reformátusokkal együtt vettünk részt az Isten tiszteleten, és nagy élmény volt énekelni a mi közös énekeinket, és így kedvet kaptunk arról, hogy ugyanazt az éneket mi is elénekeljük, így a 378. dicséretünket fogjuk énekelni. A 378. dicséretünknek az első 4 versét énekeljük most. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Jób könyvének 22. részében. Jób könyvének a 22. fejezetéből így szól hozzánk Isten beszéde. Felelt pedig a témából való Elifáz, és mondta, az Istennek használ-e az ember, sőt önmagának használ az okos. Gyönyörűségére van éj az a mindenhatónak, ha te igaz vagy, avagy nyerességé, hogy fedhetetlenül jársz. Ha te isteni félelmedért feddé téged, és azért perel éj veled. Avagy nem sok éj a te gonoszságod, és nem véghetetlen a te hamisságod. Hiszen zálogot vettél a te atyád fiától méltatlanul. A szegényeket mezítelenekké tetted. Az eltikkatnak vizet sem adtál inni, és az éhezőtől megtagadtad a kenyeret. Aki hatalmas volt, azért volt az ország, és aki nagy tekintélyű volt, az lakott abban. Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, és az árváknak karjait eltörettek. Azért vett körül téged a veszedelem, és rettegtek téged hirtelen való rettegés, avagy a sötétség, hogy ne láthass, és a vizek árja, amely elborít. Hát nem olyan magas éj Isten, mint az egek, és lásd, a csillagok is ott fent, mi igen magasak. És mégis azt mondod, mit tud az Isten, megítélheti éj, ami homály mögött van. Sűrű felhők leplezik el őt, és nem lát, és az ég körületén jár. Az ősvilág ösvényét követed éj, amelyen az emberek, álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és az alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható. Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem. Látják ezt az igazak, és örülnek rajta, az ártatlan pedig csúfolja őket, valósággal kigyomláltatott a mi ellenségünk, és az ő maradékukat tűz emésztette meg. Bízd csak azért magad a tőre áll, és légy békességben, ezekből jó származik rád. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól, fesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te orcádat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat. Milyes valamit elgondolsz, sikerül az neked, és a te utaidon világosság fénylik. Hogyha megaláznak, felmagasztalástak mondod azt, és ő az alázatos megtartja. Megszabadítja nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy az életünknek egy fontos része az, hogy eljövünk a gyülekezet közösségébe, hogy a vasárnapot megszenteljük. Köszönjük, hogy így irányítottad a gondolatainkat, és felszabadítottad az akaratunkat, és adtál nekünk eszességet, hogy úgy osszuk be az életünket, hogy legyen egy nap, amikor különösképpen foglalkozunk veled, és társaik lehetünk azoknak, akik téged szeretnek és ígédet hallgatják. Azt is megköszönjük, Urunk, hogyha voltak ilyen nagy lelki események, ami lelkünk történetében, amikor igét hallgattunk, és közösen hallgattuk az igét, és megszólalt a te beszéded. Azt is megköszönjük, hogy nem csak közösségi élmény volt ez sokaknak, hanem nekünk személy szerint. Olyan sokat jelentett, hogy te ismered a mi dolgainkat, tudod, hogy mi van mögöttünk, és ismered azt, hogy mivel jöttünk ide, milyen a mi lelki világunk, és köszönjük, hogy ebbe szólt bele a te beszéded, alkalomról alkalomra. És így jöttünk most is hozzád, és kérjük, hogy foglalkozz velünk, Úrunk, noha nem érdemeljük meg, noha méltatlanok vagyunk. Sokszor megszomorítottunk téged, és nap mint nap bebizonyosodott, hogy nem érdemeljük meg, hogy törődsz velünk, és mégis a Jézusért, az ő áldozatáért, az egyetlen Golgotai áldozatért törődsz velünk, és akit megváltottál, azt nem hagyod magára, és hívod, hogy még közelebb és közelebb kerüljön hozzád, és elmondhatjuk, hogy mi közelebb és közelebb kerüljünk hozzád. És köszönjük, hogy van nekünk bizalmunk előtted elmondani mindazt, ami nehéz, és vannak megtapasztalásaink, hogy segítettél, és meghallgattad imádságunkat, és jött a te szabadításod. Így tudjuk a betegeinket ismét hozzád hozni imádságban, és megköszönjük, hogy te mellettük vagy, és enyhítsd ő nekik a szenvedést, a kint. Legyél azokkal, akik kórházban vannak, vagy kórházba készülnek. Azokkal, akik vágyakoznak ide, és nem tudnak még jönni, de nálad semmi sem lehetetlen. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, akik az elmúlt héten nehéz úton jártak. Urunk, te tudod megérinteni a szomorú lelket, mert a magasságban és szentségben lakozol, de a megtört és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsed a lelkét. És látod, Urunk, hogy miért fáradt a lelkünk, és miért lettünk közönösek és olyan fásultak. Ismered azokat az okokat, mutasd meg nekünk is, hogyha változtatnunk kell, hogy hozzá tudjunk fordulni, hozzá tudjunk térni, hogy újra ragyogjanak ezek a dolgok a mi számunkra. Imádkozunk a családjainkért, őrizd meg a családokat, adjál keresztény családokat, ahol igéd van a középpontban. Imádkozunk a gyermekekért is, hogy őrizd meg őket most a szünidő napjaiban, hogy baj ne érje őket. Add, hogy a otthoni, családi, lelki nevelés az ne szűnjön meg, hanem a te félelmedben nevelődjenek ezek a gyermekek, hogy tudjunk nekik jó példát mutatni, hogy ők is megkívánják a Jézus tanítványságát. Kérünk, Urunk, azokért, akikkel együtt voltunk az elmúlt vasárnap Isten tiszteleten, most éppen a kassai magyar református gyülekezetért, hogy áld meg az ő igehallgatásukat, az ő közösségüket. Köszönjük, hogy van nekik lelki megtartatás, és hogy olyan szépen énekeltek, és ez is lelki erőt jelent az ő számukra. És legyél mindenkivel, aki most országhatárokon kívül is hallgatja az igét. Add az evangéliumot a mi népünknek, kérünk. És mi nekünk, akik itt vagyunk, hogy halljuk a te szavadat, szólj hozzánk, Urunk, és mi halljuk a te szódat. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és az 5. versét énekeljük a megkezdett énekünknek, a 378. dicséret 5. verse, te igazgasd elméjét és minden tanúságát. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igét olvasom, az imént olvasott ige részből, a Jób könyvének a 22. fejezetéből, a 24. és 25. verset, a megnevezett szent helyen. A Jób könyvének 22. részének 23. és 24. és 25. versében így szól az ige. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. Kedves testvérek, most az éneklés alatt arra gondoltam, hogy volt egy teológiai professzorom, a Sarkadi Nagypál professzor, aki elmondta, hogy egyszer Finnországban prédikált, egy valami óriási nagy fatemplomban, több ezren voltak ott a gyülekezetben, és amikor bement és beült a Mózes székbe, akkor a gyülekezet leborult a padra. És mondta a professzorunk a finnországi lelkésznek, hogy hát ők mit csinálnak? Azt mondja, imádkoznak érted, hogy tudjál jól prédikálni. És ez jutott eszembe most, amikor énekeltük ezt a verset, és köszönöm, hogy szívvel, lélekkel énekelt a gyülekezet, hiszen ez a vers kiválóan alkalmas arra, hogy ilyen igehirdetés előtti ének legyen, az 5. versről beszélek, hogy te igazgasd elméjét és minden tanúságát, vezéreld útát, nyelvét a mi lelkipásztorinknak. Hát nekünk csak egy lelkipásztorunk van itt a gyülekezetben, de köszönöm, hogyha imádsággal készülünk az igére. Mert ez egy pneumatikus cselekedet. Az, hogy egy lelkész olyan üzenetet tud átadni, ami szívhez szól, ez nem a lelkésznek az okossága, hanem Isten adja az elméjébe azt a gondolatot, amit el kell mondania, mert Isten tudja, hogy éppen valaki ott lesz, akinek ilyen gondja van. És pont az a gondolat akkor fogalmazódik meg, és akkor kerül a hallgató szívébe, amikor oda kell, hogy kerüljön. Így Isten szent lelke gondoz bennünket, a lelkünket irányítgatja, miközben az ige hirdetést hallgatjuk. Ezért lehetnek olyan nagyon nagy események az ige hirdetések a mi életünkben. És Isten adja az igéket is, hát én most ráálltam erre már évek óta, hogy a napi igét veszem, és azt magyarázom, mert úgyis azt olvassák a testvérek, és így most a Jób könyvét hoztam, ahol tudom, hogy többen már elfáradtunk, amikor az kesérgéseit, meg a bánatát hallottuk, és emlékszem egy kedves szenvedő barátomra, aki amikor az utolsó időit élte, akkor a Jób könyvét olvastóképpen mondta, hogy hagyjátok meg ezt a Jób könyvét. Tehát még egy kegyes ember is bele tud fáradni a Jób könyvének a sok nyomorúságába. Pedig azért Isten nagyon föl tudja használni ezt a könyvet, ami számunkra, és én ma ezt a 22. részt hoztam a Jób könyvéből. Ahol azt láthatjuk, hogy Jób és barátai az ókorban. Egy nagyon régi történet, egyik legrégebbi történet, és talán egyik legrégebbi beszélgetés a Bibliában. De az emberiség életében is igen nagyon régen zajlottak ezek a dolgok. Azt mondják az írásmagyarázók, hogy Jób még talán Ábrahám előtt élt. Ábrahám Krisztus előtt 1900-ban élt. Az özönvíz Krisztus előtt 2300-ban volt, a bibliai időszámítás szerint. És az özönvíz után nem sokkal élhetett ez a Jób. Mondják az írásmagyarázók, és onnan gondoljuk, hogy két helyen is utalást olvashatunk az özönvízről. Tehát az özönvíz egy olyan esemény volt, ami megmaradt az ő tudatában, vagy ami téma volt, mint egy nem olyan régen történt esemény. Például az egyik fejezetben a 38. rész 25. részében, 38-25-ben azt mondja, hogy ki hasított nyilást a zápor esőnek. Vagyis egy hatalmas nagy szakadék űr támadt, vagy egy borzalmas nagy szétválás történt a földön, és bezúdult a tengervíz. És a héber szó, a PLG, a palag, az nem csak hasadékot, hasadást, szétnyílást, föld szétcsúszását jelentette, hanem egy név is volt, a péleg. 1 Mózes 11-ben olvasjuk a Péleg nevét, és azt mondja a Biblia, hogy akkor szakadt szét a föld. Akkor hasadt szét a föld, és a kreacionista tudósok azt mondják, hogy akkor lehetett a kontinensek szétszakadása, a kontinentál drift, amiről mi úgy tanultunk az iskolában, hogy ez hosszú évmilliókor során történt, de hát a Biblia ilyenről nem beszél, évmilliókról nem tud. Tehát az özönvízre való utalás, amikor óriási természeti katasztrófák voltak, ebben a részben található. Tudnélik, azt olvassuk, hogy az ősvilág ösvényét követedé, melyen az álnok emberek jártak, kik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz. Ez arra utalás, hogy az özönvíz előtti civilizáció teljesen gonosz volt, Isten megbüntette őket, és az alapjukkal együtt elmosta őket. Tehát ilyen ősrégi fejezés ez, esemény ez, Jób és barátai az ókorban. A másik, ami eszembe jutott neki bevezetőképpen az, hogy Jób és barátai és Rembrandt. Rembrandtnak csodálatos bibliai képei vannak, festményei és részkarcai. Egy nevezetes kép van előttem, Rembrandt, a Rembrandt Bibliából, amint Jób ott szenved, és a barátai jönnek, és adják neki a bölcs tanácsokat. Bocsánat, a mai ember azt mondja, hogy osztják az eszet. Egy olyan módon mondják a maguk bölcsességét, hogy még Jób is kifakad, és azt mondja, hogy ez egy nyomorúságos vigasztalás. Amit ti mondatok, az nem úgy van. Ez nem áll meg. És majd erre talán kitérek, hogy ez nem így van, amikor Elifáz, a mostani emberünk, szemére veti Jobbnak, hogy ő azért szenved, mert hogy az eltikatnak vizet nem adott, hogy megtagadtad az éhezőtől a kenyeret, azért büntet a Jóisten. Zálogot vettél a te atyád fiától méltatlanul, azért büntet Isten. Azért szenvedsz, mert a szegényeket mezítelenné tetted. Azért szenvedsz, mert az özvegyeket üres kézzel elbocsátottad. És a te idődben az árvák karja eltört. Azért büntet téged ez Isten. És erre mondja Jobb, hogy ez nem így van. És majd megnézzük a 29. fejezetben Jobb azt a csodálatos, szép bizonyságtételt elmondja, aminek ez a kulcs szava, hogy a vaknak én szeme valék. A vakok intézetére ez volt kiírva itt Pesten. A vaknak én szeme valék. Mert Jobb nem, hogy eltörte volna az árváknak a karját, hanem mindenben segítette őket. Megmentettem a kiáltó szegényt. Megmentettem az árvát, akinek nem volt segítségre. A veszni indultnak áldása szállt rám. Az özvegynek a szívét megörvendeztettem. Ó, egyáltalán nem úgy van, mint hogy Elifáz mondja, ez a barátot mondja maga tanácsait. Egyáltalán nem úgy volt. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Ez volt jó. Egy valóban igaz ember volt, aki szerette az Urat, és az ő útján járt. Itt olvassuk, hogy a vaknak szeme voltam, a sántának lába voltam, hogy a szűkölködőnek én atyuk voltam, és még az Isten ismeretleneknek az ügyét is meghánytam, vetettem. De hogyha ilyen nagy vádak hangzanak el, és nem igaz vádak hangzanak el, akkor hát most akkor hogyan olvassuk a Bibliát? Hogyan olvassuk a Jób könyvét? Hát nyilvánvaló, hogy ami rossz, az rossz, és onnan tudja, ami hibás mondás, és ezt onnan is tudjuk, hogy a Jób könyve úgy zárul, hogy Isten megharagudott ezekre az emberekre, a 42.7-ben olvassuk, miután ezeket a szavakat mondta az Úr Jobbnak, szólt Elifáznak, haragom felgerjedt ellened, és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, úgy, mint az én szolgám a Jobb. Tehát jó betegségének és nyomorúságának más lehetett a magyarázata. Amire talán nem is tudunk mi választ adni, a múlt ige hirdetésekben múltkor elmondtam azt, hogy ez a Krisztusra előre mutat, ő az, aki ártatlanul szenvedett, és akinek a szenvedése által mi igazságot nyertünk. Úgy olvassuk tehát a Jobb könyvét, hogy ha a vádak igazak, ránk vonatkoznak, bármilyen vonatkozásban, mert mi olvassuk azt, amit elmondtak, jó vagy rosszul, de ha a vádak igazak, akkor magunkba szállunk, és azt mondjuk, hogy megváltozunk. Úgy olvassuk, hogy majd lesz neki csodálatos bíztatások, erről szól az ige hirdetésem, ezeket próbáljuk magunkra alkalmazni, és Isten felbátorítja a lelkünket. Az aranymondások pedig ragyognak számunkra is, mert ebben a fejezetben is vannak aranymondások. És az egészet a Szentlélek kezelte és irányította, amit le van írva, és amikor bős tanácsokat ad, azok bennünket lelkesítenek és jó útra irányítanak. A mostani fejezetből az alapgondolatom és a ige hirdetésnek a mottója a következő: vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. És akkor Isten lesz a te ezüstöd és aranyod. Most testvérek, amikor ezt elolvastam, azt mondtam, hogy azt már hallottam, hogy valakinek az arany lett az Istene. És az ezüst lett az Isten. Olyat már hallottam. A bálvány. De olyat, hogy az Isten lett számára aranyjá, ahhoz a Jobb könyvének a 22. fejezetét kellett elolvasnom. Akkor az Úr lesz a te ezüstöd és a te aranyad. Vagyis valaki oda eljut, hogy Isten drágább számomra minden aranynál. Mert Isten a legtöbb az én számomra. Mert Isten a legszebb az életemben. Mert Isten az én aranyom. Ő igazi érték. Isten ragyog, Isten fényes, az Úr Jézus a kincsem. Ehhez azonban néhány lépést meg kell tenni. Először a következőt. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. Akkor lesz csak úgy, ahogy ezt elénk tárja az Úr, hogyha elvetem magamtól azt, ami a földi kincs, és Isten helyét elfoglalja. Elvetem magamtól a földi kincset, hogy a mennyei kincset megnyerjem magamnak. És Isten nem egyszer ilyen döntés elé állított embereket. Amikor az Úr Jézushoz odament a gazdag ifjú, és letérdelve előtte azt mondta, hogy Mester, jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor Jézus azt mondta, hogy egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. Mert egyik oldalt van az ő minden vagyona, az ő sok értéke és gazdagsága. Másik oldalt pedig a mennyei kincs. El kell adni a földit, hogy övé legyen a mennyei. És azt olvassuk, hogy szomorúan távozott, mert sok gazdagsága volt. Akkor lesz az Isten ragyogó, és fényes, és kincs, és arany számodra, hogyha meg tudod tenni azt, amit a gazdag ifjú nem tett meg. De maradjunk a szövegnél. Itt, ha jól értelmezem ezt a szöveget, hogy vesd a porba a nemes ércet és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. Talán egy aranyásó képe van előttünk, aki a patak kövei között keresi és rostálja és mossa a köveket, az aranyat. És ráment az egészsége. És ráment a házassága. És ott hagyta a családját, talán az arany miatt, a boldogsága is oda lett, meg a hite is elveszett, és most mindezt megutálja, és hirtelen hoz egy döntést, vissza az egész, ezt nem, szakítok vele, és azt, amit már talált, ami ragyogott neki, fogta, és visszadobta a patakba, és új életet kezdett. Vesd a porba a nemes ércet, és a patokok kavicsába az ofiri aranyat. Mert csak egy ilyen határozott döntéssel lehet kiszabadulni az abból a bűveletből, amivel a világ bennünket magához köt. Legyen az arany, vagy ezüst, vagy bármi más. Hogyan lehet tehát újat kezdeni? Radikálisan lehet újat kezdeni, mert ezer szál köt bennünket a veszedelemhez. Ezer szál köt bennünket a pusztuláshoz. Ahhoz, amit már megszoktunk, és amiben benne vagyunk, ami elhomályosítja előttünk az Isten arany mi voltát. Az emberek. Belebonyolódtunk kapcsolatokba. A bűnös életünk következményei. Tartozásaink. Egyszerűen lehetetlen kiszakadni a hitetlen világból, ebből a kározatba rohanó világból, lehetetlen kijönni. Mégis azt mondja, vesd a patakba az aranyat. Dobd el magadtól, mert csak egy hirtelen döntés az, ami segít abban, hogy újat kezdj. Ha azt mondod, hogy majd kicsinyenként, majd lépéstől lépésre, majd fokozatosan én majd hívő leszek, majd Isten lesz az én aranyam. Ilyen fokozatosan ez nem megy. Határozott döntés nélkül nem megy. Hiszen a pénz, az arany, a földi javak, az emberek szépsége, az emberek barátsága, az emberek vonzalma, a bűnös kapcsolatok, bűnös vállalkozások, olyan függőség, amitől lassan nem lehet kibontakozni. Mert ezer kéz fog meg, és húz magához. Talán annak ide mondtam azt a példát, ami Pakson történt egy családunk egyik tagjával, még régen generációkkal korábban, hogy ez az idős asszony a halálos ágyáról is fölállt. A párnája alól kivette az pénzes zacskót, és eldobta magától ott a szoba sarkába, és azt mondta, hogy elvetlek magamtól, te gonosz pénz, mert én Jézushoz, az én Jézusomhoz megyek. Különben olyanról hallunk, hogy ilyen esetben szoktak még nagy adományokat adni a gyülekezetnek, amikor a házát a gyülekezetre íratja, vagy nagy adományt ad az Istennek. De nem minden esetben történik ez lelki módon, mert van olyan, ezeket ismerjük, hogy egyszerűen a lelkiismeretét akarja valaki megnyugtatni. És talán eldob magától sok mindent, mert a lelkiismerete nem bírja tovább hurcolni ezeket a dolgokat, de igazából nem dobta ám a patakba az ofiri aranyat. Csak valamit csinált. Egy nagy adományt adott, és azt hitte, hogy ez megoldja. De a lelkiismerete nem nyugodott meg. Ezért ahhoz, hogy Isten legyen az aranyunk, nem külső cselekedetek azok az elsők, illetve a lelki cselekedetek a legfontosabbak. Tudnilik, azt mondja, ha megtérsz, és úgy dobod a patakba az ofiri aranyat, ha valóban megtérsz. Hogy ne csak egy külső cselekedet legyen, hanem egy belső cselekedet. A megtérés a léleknek a megtérése. Egy belső változás, a megtérés, ez egy lelki esemény. Egyszerűen ki kell szakadni ebből a romlandó és kározatba menő világból. Mert amíg ebben vagyunk, addig az Isten dolgai számára idegenek vagyunk. Talán össze tudjuk hasonlítani a kettőt, hogy milyen annak az embernek az élete, aki még nem dobta oda az ofiri aranyat a patakba, hogy érzi magát a gyülekezetben, a kereszténységgel, milyen a kapcsolata. Idegen, ő egy kívülálló, akkor még csak az ember távolról nézi az eseményeket, hallja ezeket a lelkesítő szavakat, de olyan homályosan és messziről jönnek ezek a dolgok ő hozzá, és még van egy önálló, autonóm tudata ott belül, ahol nézi a hívőket, meg a Jézust, meg az egész Bibliát. Persze mindenkinek van önálló, autonóm tudata, vagy belső tudata, önálló tudata, ez nagyon jó, az autonóm szóval van a baj. Tudnék, ami belső tudatunkban, nincs ott az Isten. Ez a nagy baj. Isten mindjárt egy önálló egyéniségnek teremtett, de addig, amíg Isten nincs ott bennünk, ami bensőnkben, és amíg mi nem vagyunk benne az Istenben, addig még keressük az aranyat, és rázzuk, és mossuk. Mindazt, amit a világ kínál számunkra. És ez egy egész más világ, ahova átkerül az ember, hogyha megtér. Aki igazából megtér, azt mondja itt a Bibliában, ezt olvassuk a 23. versben, és ha megtérsz, és úgy dobod a patakba az ofiri aranyat, hogy ha megtérsz, amikor megtér az ember, akkor már belekerül egy, figyeljük meg, egy új lelki közegbe. Egyszerűen kinyílik számunkra egy másmilyen világ, ami eddig teljesen el volt rejtve, és amit eddig nem láttunk. Akkor már azt mondom, Isten az én aranyom. Mert van egy új belső megváltozás. Mert Isten lesz az én világom. És a legfőbb célom az, hogy őt jobban megismerjem. És igazából szeressem. És akkor elkezdődik egy új lelki állapot, mondhatom, egy új lelki állapot, amiről a 26. vers beszél. Bizony, akkor majd a mindenhatóban gyönyörködsz, és te arcodat az Istenhez emeled. És ebben benne van minden, amikor a hív ember imádkozik, amikor a hív ember bízik az Úrban, az arcomat az Istenhez emelem, hogy az ő szemébe nézzek, hogy várjam, hogy ő mit mond. Akkor a lelkem megnyugszik az Istenben, már ismeri az ő világát. És ez majd ad egy, mondhatom, egy pszichés jó érzést is. Ez a földi vonatkozásban is helyre hozza az én lelkemet. Mert akik ebben a közegben belekerülnek, azok ebből valamit átélnek. Én nem tudom, hogy hányan vetették a porba az ofiri aranyat abból a óriási tömegből, akik tegnap a művészetek palotájában hallgatták azokat a csodálatos református énekeket, ahova a következő esztendőben okvetlen el kell, hogy menjünk. Olyan nagy zenei élmény volt ez, de a lelki élmény volt a lényeg, hogy az ember lelkét ezt felüdíti. Amikor az arcunkat az Istenhez emeljük, akkor ez egy lelki örömöt jelent mindenféleképpen. És amikor belekerültünk ebbe a lelki közegbe, akkor ezek a bíztató szavak, amiket az elején elmondtam, hogy ezekre számíthatunk, amik aranymondások, mert aranyigazságok ragyognak, azok az életünknek az alapelvei. Akár visszahallgatják a testvérek az igehirdetést, hogy jól tudják rögzíteni ezeket, akár a Jób könyvének a 22. részében a utolsó verseket olvassák, akkor Isten bevonja a testvéreket ebbe a csodálatos közegbe, és ilyen aranymondások ragyognak fel, hogy bízd csak azért magadat őre áll, és legyél békességben, és rábízzuk az életünket, bármilyen helyzetben vagyunk, és lehetünk békességben, És akkor meg is építi a mi életünket, és vezet az ő útjain. Olyannyira, hogy miért valamit elgondolsz, sikerül is, és a te utaidon világosság lesz, mert akkor egyre többet Isten szerint való dolgokat tudunk elgondolni. És hogyha ő adja az elgondolást, akkor azt meg is fogja valósítani. Így érdemes meghozni ezt a döntést, és érdemes követni Jób könyvében, a Jób könyvében olvasható tanácsot. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, akkor a mindenható lesz a te nemes érced. Amen. A 378. dicséretünk 6. versét énekeljük. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy hallgathatjuk az igét. Köszönjük, hogy lehetőséget adtál, hogy itt vagyunk a te templomodban. Köszönjük, hogy adtál észt és értelmet, hogy fel tudjuk fogni ezeket a dolgokat. Köszönjük, Urunk, hogyha lelki értelmet adtál nekünk, és lelki impulzusok értek bennünket. Köszönjük, hogy az igének van ereje és van hatalma, és átjár bennünket. Köszönjük, hogy rátetted az ujjadat az életünk egy-egy olyan pontjára, ahol változtatnunk kell. Ahol nem tudjuk meghozni a neked tetsző döntést. Ahol szomorúan távozunk el nap, mint a gazdag ifjú is elment, mert sok vagyona volt, s arról nem tudott lemondani. Add, Urunk, hogy ne az kössön bennünket, ami elmúlik, hanem az ragyogjon fel előttünk, ami el nem múlik. Köszönjük, hogy te lehetsz mi nekünk mindenünk. Kincsünk, aranyunk és gazdagságunk. Köszönjük, Urunk, hogy így rábízhatjuk életünket, és köszönjük, hogy nap mint nap arcunkat hozzád emelhetjük. Köszönjük, hogy így vezetsz bennünket. Hát, hogy engedelmesen járjuk a Jézus követésének útját. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten a vigasztalás igéjét hirdettük amikor utolsó útjára kísért, földi útjára kísértük Barta Lajosné Benkovics Etelka testvérünket, aki 55 éves korában hunyt el. Ő már nem itt lakott, az édesanyja, aki szintén ott állt a koporsó mellett a Zoltán utcában lakik. Isten adjon vigasztalást az itt maradott családtagoknak. A következő héten, tehát holnaptól, hétfőtől péntekig Gyulán egy pedagógus konferencián veszünk részt, szolgálunk feleségemmel együtt. Így ezen a héten a bibliórát nem tartjuk meg. Ha nagyon sürgős lelkészi szolgálatra volna szükség, a Harkai nagytiszteletű úr segít a gyülekezetnek. Visszaemlékezünk az elmúlt kirándulásunkra. Nagyon sok élmény van mögöttünk. Megkérjük dr. Kovács Gyula testvérünket, hogy egy rövid beszámolót mondjon el a reformációs körútunkról.
Thank you. teljesen viselkedik a városról, a városi információ történéseiről, és a mai viszonyokról, közalapokról és a gyülekezet mai életéről, majd ezt követően a templom mellett még William Gutenbergot tekintettük meg. Innen ötödik megnézzük a puszipárát, amiről kiderült, hogy a puszipárka nem sok volt, de minden esetben egy 17. századi lakóház a berendezéseivel és a gazdasági életével együtt érdekes átadó volt, de kellett közepett reformáció. Innen Terpimányára mentünk a kasszállásunk is volt, Terpimányára református lelkész fogadott minket, a szintén ilyen előtempom jellegű református tempóban beszélek nekünk a kontról és a település jelenéről, majd így említünk ki Terpimányáról, hogy a középkorban pártáros volt, másnap szombaton Sárospatakra mentünk, úgy közben megálltunk Szilvánban, a Kazinczy mauzóleumot megtekintettük. Ennek sincs közel a konvenciókhoz, de nagyon ember számára fontos dolog a megújítás, Magyarország megújítójának a emléke, annál is ebben a fia emlékművel is itt található Kazinczy Lajos ezredes, Honvéd ezredes, 49-ben alapon halt Márti halál. Itt is van két sérülékre hosszút helyeztünk el, amikor is hosszúi. Sárospatakon minden engedőt a kollégiumot, 1531-ben alapított kollégiumot néztük meg annak a könyvtárát és egy iskolatörténeti kiállítás. Hallottunk itt a ismertetésben Homériuszról, aki végében át volt első Rákóczi idő idején oktatója, és annak a pataki mutatás elfejlesztője. Itt Sárospatakon megosztottuk a nevezhetünk így a reformálással magyar szolgának kormányos utánának. A szolgáról mi azt kell tudni, hogy a támogatója volt a kollégiumnak, és általában a református népességnek, és nagyon sokan köszönhették nekik az, hogy tanulhattak, nem csak Patakon, hanem utána a Rákóczi várat tekintettük meg, ahol több kiállításról lehetett vállalatni. Én mondjam, a Rákóczi család történetét vettek a kiállítás a Vöröskoron megtekintése is a lehetőség volt, hogy egy áldozatés történetét vettek a kiállításra, kivívánkozott, és úgy kell bele az időre. Nagyon érdekes volt ez a része is a kirándulásnak. Akkor az utolsó nap vasárnap, ami azt már tiszteletet is említettek, vasárnap mentünk, ahol részt vettünk a istentiszteleten a kassai testvérek körében, majd a istentisztelet után a Kovérusz nagy tiszteletű úr, hát egy rövid városnézésre kapcsolódott minket, tehát legalábbis a belvárosokat azon a részén, ahol a Szent Erzsébet torony is van, a pontosabb épületeket megmutatta, és a tudnivalókat elmondta. Talán össze tudom mesélni azt mondani, hogy mi az evangéliumi hitünk, illetve a megérkeződés a református vallásunk, mint pedig a nemzeti önazonosság szempontjának is nagyon fontos, és érdekes helyszíneket láthatunk és ismerhetünk meg. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük dr. Kovács Gyula testvérünk beszámolóját, és azt is, hogy a kirándulás olyan alaposan felkészült, mindig egy történelmi információkkal szolgált, amikor egy újabb helyre érkeztünk. Annyit tennék hozzá, hogy amikor Vizsolyban néztük a nyomda történeti kiállítást, egy nagyon szép terembe kerültünk, ahol megnyomtuk egy gombot, akkor különféle nyomdák látszottak az országban, az első nyomdák. És ennek a kiállításnak az összeállításában Pálmai Bálint volt, aki részt vett, a Tibiának a fia, akire emlékszünk, hogy annak ide a gyerek műsorainkra és milyen díszleteket készített, és minden karácsonykor ő az, aki segít nekünk a díszletek összeállításában. Ez az egyik, amit hozzátennék, a másik csak egy kérés, hogy kértem a kirándulás végén, hogy a honlapunkhoz Linda testvérünknek küldjék el a képeket, hozzám is küldjék meg. Nem sok volt elég, hogy az én e-mail címemre küldjék át a képeket, mert különösen csoportképekre van szükség, amiket majd föl tudok használni. Meg hát egy pályázatról van szó, az elszámoláshoz jók lenne, a beszámolókhoz jó lesz egy képanyag. Köszönöm szépen. Hát meggazdagodva jöttünk vissza, és mint ahogy említettem, nagy élmény volt a kassai református testvérekkel együtt Isten tisztelettel részt venni. Az Úr áldja meg, őrizze őket. Isten tiszteletünk végén énekeljük a megkezdett énekünk utolsó versét. A hetedik verset olyan szép lelkesen és lendületesen, mint Kassán énekeltük, utána pedig a himnuszt fogjuk énekelni. A 378. dicséret hetedik verse így kezdődik, hogy sok népet te hozzád megtérjenek bűnökből.